Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Úr feltámadt, higgyetek ő benne. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét János evangéliumában a 20. fejezetből, az első 10 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. János evangéliumából, 20. fejezetből az első 10 verset olvasom. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő. De a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy betekintést adsz az örök életbe, abba a titokba, amely mindannyiunkra vár. Köszönjük, hogy az életünk nem csak mulandóság alá van vetve, nem csak test vagyunk, hanem lélek is, és ezt Urunkban, Jézus Krisztusban is láthatjuk. Köszönjük, hogy úgy akarsz bennünket tanítani, hogy e földi életben, e földi életútban felismerjünk téged. Azért küldted el Krisztus, hogy legyen élő reménységünk, hogy ne essünk kétségbe, amikor az életnek különböző próbatételei között élünk. Ne féljünk a haláltól, hanem tudjuk a szívünkben ezt a félelmet feloldani, és úgy felfogni, mint a hozzád vezető utat. Add meg nekünk, hogy legyen hitünk, és túl tudjunk nézni önmagunk gondolatain, elképzelésein, vagy félelmein, és látni tudjuk a most még láthatatlant, hitünk szemével, attól, hogy Krisztus is előttünk megjelenjen lélekben, hiszen ha vele nem találkozunk, nem érthetjük meg igazából a feltámadás üzenetét. Adj nekünk élő hitet, gyógyítsd a mi szívünket és lelkünket. Amen. Istenünk igéjét János evangéliumából a 20. fejezetből a 11. verstől a 18. versig olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Lehet előre jönni nyugodtan, hogy helyet foglalni. Tehát János evangéliumából a 20. fejezetből a 11. verstől a 18. versig hallgassuk meg Istenünk igéjét. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Hallottuk Istenünk igéjét, most pedig magyarázatban szeretném körbejárni azt, hogy mit is jelent Krisztussal való találkozás. Egyrészt mondhatjuk azt, hogy mi már a lehetetlen kategóriában vagyunk, mert nem tudunk oda menni, és tényszerűen nem tudunk meggyőződni a feltámadott Krisztusról, mert hogy több mint 2000 évvel ezelőtt történt mindez, és így már a tényfeltárás a mi szemszögünkből azt jelenti, hogy azokra a bizonyságokra vagyunk rászorulva, amit mások láttak, mások tapasztaltak, és mások hite az, ami, vagy a tanítványok hite és meggyőződése és belső bizonysága, és átélt tapasztalatai azok, amikre építjük a saját meggyőződésünket és hitünket. A második rész pedig azt jelenti, hogy ha Krisztus tényleg felment az atyához, és jelen pillanatban is ott van, akkor lehet vele kapcsolatban lenni. Mert ez a feltámadásnak az öröm híre, hogy Krisztus él. Ez pedig a mi részünk, hogy nekünk is valamilyen szinten feladatunk az, ami akkor az ottani tanítványoknak, Mária Magdolnának is feladata volt elindulni, megkeresni, feltárni azokat a nyomokat, amelyekből még következtetni lehet, személyes tapasztalatot gyűjteni. Tehát valamilyen szinten átélni és megélni a feltámadott Krisztussal való kapcsolatot. Tehát az a veszély, hogy lesz egy emlékezés, amely mások gondolatai és mások tapasztalataira való emlékezés, ami hát nem veszély, mondjuk, hogy nagyon jó, hogy van. Mert ha nem volna, akkor mi alapján tudnánk mi úgymond rekonstruálni a magunk számára, hogy mi történt. Azon túl pedig megvan az a része is, hogy a Biblia arról beszél, hogy ezzel a feltámadott Krisztussal kapcsolatba lehet kerülni, és innentől izgalmas a mi életünk számára is ez a történet, mert hogy nem fejeződik be a húsvéti történet azzal, hogy üres a sír, hanem ott van, hogy Krisztussal találkozik Mária Magdolna is, illetve majd később a tanítványok is, és Krisztus azért megy föl a mennybe, hogy lényegében azóta is folyamatosan munkálkodjon mindazoknak az életében, akik itt a Földön élnek, mint feltámadott, mint élő Úr. Hogyha a Szentírás megnézzük, akkor a feltámadás gondolatát, ha megnézzük ennek valamilyen szinten a történetét, akkor azt mondhatjuk, hogy vagy föltehetjük a kérdést, mi is a feltámadás? A földi élet végét jelentő, a halál utáni testben történő újjáéledés. Így tudnám összefoglalni. Tehát a földi élet végét jelentő halál, amire azt mondjuk, hogy most már nincs tovább, akkor mégis van testben való, vagy valósággal való újjáéledés. A testben való feltámadás gondolata elég nehéz számunkra felfogni, illetve maga Pál apostol is beszél arról, és helyesbít, beszél arról, hogy van földi test, és van lelki test. A földi test, ami a mi földi sátorházunk, így mond, az mulandó. A mulandó nem öltheti magára az örökkévalót, és ezért le kell vetni azt. Az a nagy kérdés, hogy miért van halál, ha van örök élet, innen értve magyarázható. Mert ami mulandó, és ami földi, az nem örökölheti az örökkévalót, attól el kell, hogy váljunk. Ez számunkra egy fájdalmas folyamat, saját halálunkat megélni, de azért jön Krisztus, hogy közben tudjuk azt, és azért támad föl a halálból ő is, hogy közben azt tudjuk, azt a lényegi pontot, hogy nem test vagyunk. Ez egy óriási üzenet. A húsvétnak egy óriási üzenete, hogy nem csak test vagy. Ne hidd azt, hogy amikor belekerülsz, most idézzél be, saját halálod után, de mindenki azt mondja, majd eltemetnek, vége, kész, nincs tovább. Ez egy nagyon erős hit. Ezt nagyon nehéz feldolgozni. Egyrészt úgy dolgozzuk fel, hogy nem beszélünk róla. Hát nagyon túlzásban nem visszük. Hát nem akarunk ezzel nap mint nap szembenézni. Meg így nem is lehet élni. És az ember egy olyan lelket kapott Istentől, hogy így mondjam, hogy nem is, nincs is rá belső késztetésünk, és ennek is talán, most azt mondom, van egy magyarázata. Miért nem foglalkozunk annyit a halállal? Hát, ha örök életünk van, miért foglalkozzunk vele annyit? Nem? Mint hogyha a lelkünk tudná valahol, hogy de hát ez nem így van. Viszont itt inkább félelemről van szó, hogy nem biztos, hogy belül tudjuk, de valahol mégis sejtjük, mert valahol föltesszük a kérdést, az nem lehet, hogy ennyi. Valahol van bennünk egy kutatás, és van bennünk egy vágy, van bennünk egy örök, időtlen tudatosság, ami azt mondja, hogy itt kell lenni valaminek. Az élet értelmének, vagy az értelemkeresés ott van az emberben, és ő többnek gondolja magát ennél a folyamatnál. Csak éppen nem tudja a választ. És ez az, ami megdöbbenti az embert, hogy senki nem tudja igazából, hogy mi van oda át, és ezt szoktuk is mondani, azt nem tudja senki. Ha van is, hogy van, mint van, és hogyan lesz majd a folytatás, azt nem tudjuk. És akkor megmaradunk ebbe a bizonytalanságba, félelembe, aggódásban, kinek hogy. Van, aki könnyen le tudja tenni az életét. Vagy könnyebben is azt mondja, ennyi volt, igen. Betelik az élettel, elfogadja az életet. És milyen jó, hogy így párhuzamba is van állítva, hogy valahol, hogyha megéljük az életet, és örülünk az életnek, akkor sokkal inkább tudjuk elengedni azt. Sokszor a fájdalom, a keserűség, a bánat, a nehézségek, az aggódások, vagy a félelmek megnehezítik a lelket, és nehezen tud elmenni, vagy akár fordítva, és hogy már úgy el szeretnék költözni, szeretném, hogyha vége lenne. Tapasztalhatunk, vagy átélhetünk olyan élethelyzetet, amikor azt éljük meg, hogy elvágyódik egy ember ebből a világból, elvágyódik ebből az életből. És szabályosan vágyik arra, hogy ne itt kelljen már neki élni. Vagy a másik. Egy emberi lélek eljut oda, aki örökkévaló valahol, de mivel nem tudja, hogy örökkévaló, vagy fél ettől, vagy hamis képzetei vannak, hogy mi lesz majd oda át, vagy fél egyáltalán ettől a gondolattól, akkor arra vágyik, hogy ne legyen. Ugye? Hogy valaki azt mondja, jobb lenne nem lenni. Mint a problémák nagy megoldása, ha egyszer nem vagyok, akkor már nincsenek problémáim se. Akkor már nem fáj. Nincs több gondolat, nincs több érzés, elmúlik a fájdalom, és mindent el tudok felejteni, és le tudom zárni. Tehát a halálnak, ha így nézzük, mint nagy kapuőrnek, van egy ilyen feladata, hogy valamit lezár, valamitől elválaszt bennünket, az életünk egy adott részét behatárolja, amit életnek nevezünk, ugye, és itt a Szentírás másképp gondolkodik, mint mi. Mert a halálról nem úgy beszél, hogy az élet vége, egy pont, aztán befejeztük. Hanem azt mondja, hogy ez csak a földi élet és vándorútnak a vége, és ez egy elköltözés. Mint ahogy Jézus is azt mondta, felmegyek az atyához, Mondjátok meg a tanítványoknak, hogy fel fogok menni az atyához, tehát egyik világból átmegyek a másik világba. Honnan tudjuk mi azt, és persze ezt mondhatjuk, hogy feltétezünk, hogy hány világ van? Azért, mert csak itt elmentem meg a közérbe, meg bekapcsoltam a tévét. Ebből én már tudom, hogy hány világ van. Csak a saját világom, az, ami ismert előttem. Sőt, még az sem. Sok esetben. Hogy mennyi minden van ebben a világban, és én még nem láttam, nem is tudok róla, azt se tudom, hogy megtörtént. És képzeljük el, hogy az egész teremtett világban mennyi minden van, amiről nem tudunk. És ha azt mondjuk, kimondjuk ezt a bűvös szót, hogy halál, akkor mivel nem tudjuk, nem ismerjük és félünk tőle, akkor valami rettenetesre gondolunk. Mert ezzel ijeszgetnek. Jön a halál. És akkor erre ijeszgessük egymás, hogy jön a halál. De igazából mitől félünk? Tudjuk? Hát tudjuk. Csak mivel le kell tennünk ugye az életünket, és ott van ez a fajta átélés, és ez az, amire Krisztus is rámutat, hogy ő leteszi az életét, de aztán felveszi, ez a misztérium, vagy ez a titok, amit megmutat Krisztus, ez minden ember számára egyetemesen el van készítve, mert Szentírás nem csak arról beszél, hogy azok támadnak fel, akik hisznek, hanem azok is, akik nem. Egyetemes törvényszerűségről van szó. Tehát nem csak azoké a feltámadás, akik hisznek a Krisztusban, hanem úgy néz ki, hogy olyan, mint a gravitáció, hogy bármilyen törvényszerűség a világban, te nem tudsz oda menni, ahol ez nem igaz. Nem tudod magadat befejezni. Te nem tudod annyira elszúrni az életedet, hogy te befejezed magadat, hogy na most itt aztán pont van. Nem a te hatalmadban van. Úgy néz ki. Még a halál sem tud pontot tenni az ember életének a végére, és ilyen szempontból az ember is, amikor azt hiszi, hogy ő halált oszt, vagy most ítélkezik valami fölött, vagy tényleg beteljesít valamit, akár önmagán vagy máson, azt hiszi, hogy ő most itt most nagyon pontot tett. És ez nem igaz. Nem tud pontot tenni. Mert valami nagyobb rendszerben vagyunk benne. És a lelkünket, ezért is ugye itt már kérdés, hogy egyáltalán feltételezzük-e, mert itt most lehet erről így is beszélni, mondhatja valaki, de egyáltalán feltételezzük-e, hogy van-e lelkünk. Mert most olyan természetességgel beszélünk, hogy lélek, meg feltámadás, meg örök élet, de hát vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy nincs lélek. Pusztán csak anyag van, értelmünk van, és mi annak úgymond termékeképpen gondolkodunk, és az anyag határoz meg minket, és ezért az anyagban visszatérve, feloldódva az anyagban semmiféle folytatás nincs. Tehát igazából minden, ha így nézzük, az anyagi világnak a terméke, ezért van az az őrület, ami van a világban. Ha mindenki tudja, hogy egyetlen egy lapja van ebben az életben, és nem osztanak neki még lapot, akkor mindenki most akar boldog lenni, nem? És idézőjel mondom, mindegy, hogy hogyan. Csak most. Most meg tudjam szerezni, most küzdök értem, most tudjak beteljesedni, most érjem el a célomat. De valaki azt tudja, hogy ő több ennél, és ez mi meggyőződése, akkor nem annyira ragaszkodik. Tudja, hogy úgy is el kell engednie, és van folytatása, de ez már egyfajta emelkedettség. Meg az, hogy lelki ismered, hát az egy akadályozott tényező. Annak az embernek, aki anyagban él és boldog akar lenni, lelki ismered, azt hamar le kell tenni, mert akkor nem fogsz tudni olyan jól érvényesülni. Mert akkor az akadályoz téged, hogy most akkor mit tegyél és mit nem. A célod elérésében. Viszont ha van egy másik célunk, és itt jön a Biblia szemléletmódja, vagy Krisztus szemléletmódjának a váltása, hogy Krisztus azt mondta, hogy van az Isten országa, az bennetek van. Mit aztán neked, ha az egész világot megnyered, de lelkedben kárt vallasz? Úgy gyűjtsél magadnak itt a földön, hogy kincsed legyen a mennyben, Vagyis a jövőre egy perspektívába állítja az életünket, és azt mondja, hogy figyeljetek, amit most el fogtok vetni az életetekben, az később mind vissza fog térni hozzátok lelkiképpen, és annak a gyümölcseit fogjátok tapasztalni. Ne higgyétek már azt, hogy következmények nélküli valamilyen szinten ez az élet, és úgymond úgy vége, és akkor most kielveztük ezt az életet, mindent megszereztük, amit akartunk, és ennyi volt a cél. Nem azt mondja, hogy utána még van. Tehát a te lelkeddel, a mélyebb minőségeddel még folytatod tovább az utadat, és bizony nem mindegy, hogy mit raksz úgymond a lelki tarisznyádba. Ha minden csak a földön gyűjtöttél, egyszerű elfogadni, ha csak földi tarisznya van, földi kincsekkel és minden, akkor képzeld el, hogy mivel fogsz túlmenni. Semmit nem viszel magaddal, és erre szoktuk mondani, hogy nincsen zsebe a koporsónak. Nem viszel el semmit, amíg minek gyűjtöttem. Ezért szenvedtem én napi 24-be. És ezt 80 évig csináltam. És a Krisztus nem véletlenül akar, tehát nem megfélemlíteni akar bennünket Isten sosem, hanem inkább ébreszteni. És egyébként az sem igaz, hogy aki aztán hívő, az ne foglalkozzon a földi dolgokkal, meg a világ dolgaival, meg az anyagi dolgokkal. Ez nem így van. Az, aki tudja, hogy minek hol van a helye és a helyes aránya, az tud igazán az anyagi dolgokkal foglalkozni. Mert szabad rá. Szabad megragadni, sáfárkodni vele, és ez nagyon szép kifejezés, hogy sáfárkodunk azzal, amink van. Jót tehetünk, ugye Krisztus azt mondja, hogy például a pénzzel, hogy tegyetek jót itt a földön azokkal, akikkel jót tehettek a pénzzel, hogy befogadjanak majd benneteket az örökké való hajlékokba. Vagyis visszakapjuk azt a fajta szeretetet, hogy bármi, amit jót kaptunk, annak semmi nem veszik el. Bár úgy tűnik, hogy minek úgymond lelki értéket képviselni. Hát akkor, amikor fellökik az embert, és 20-szor átmennek rajta, akkor úgy érzi, hogy minek. De hogyha az egész rendszert nézzük, akkor azt mondja Krisztus, ha egyetlen egy pohár vizet is adsz valakinek. A lélekből, szeretetből, vagy a tanítvány nevében, vagy támogatsz valakit, annak meg lesz a jutalma. Persze ezt nem azért mondja Krisztus, hogy a jutalom, elnézést, jutalomért jöttem. Csak azért, hogy a jelentéktelennek tűnő lelki dolgok, vagy értékek, vagy bármi, ami ebben a világban is idézőjelben ki tud veszni, de azért benne van. Nem mondjuk azt, hogy milyen sötét ez a világ. Mert nem mondhatjuk Krisztus után azt, hogy milyen sötét ez a világ. Bár látjuk annak a jeleit, hogy sok minden szenvedés, fájdalom, nyomorúság van, de pont miért? Azért, mert nem ébredtek föl. A feltámadás az lényegében azt is jelenti, hogy felébredünk egy másfajta tudatosságra. Hát a Krisztus harmadnapra feltámadt és bebizonyítja, hogy van folytatás, akkor mássá válik az élet. Azért mondja, hogy ne legyen árnyékra vetődés, és azt mondjuk, hogy hát mi ezt nem is gondoltuk. Nem is gondoltuk, hogy ilyen helyzetbe fogunk kerülni. Hanem inkább felszabadult legyen az ember olyan értelemben, ha ez igaz, akkor én hihetetlen nagy erőnek és tudásnak a birtokába kerültem. Ha szívből tudom ezt, ha szívből érzem, és belső bizonyosságom van, hihetetlen nagy bátorság lehet a szívemben. Ugye végig gondolhatjuk, hogy mondjuk egy harcos vagy egy katona, most ezt a példát mondom, akik elmegy ugye a háborúba, hát egy kicsit morbid a példa, de mondjuk az élet letevésért. Neki az a napi 24-ben, vagy egész életében az a feladata, hogy képes legyen arra, hogy amikor a harcol, nem arra gondol, hogy ő meghalhat, hanem teljes szívvel és lélekkel végrehajtja a feladatát, és túllép a saját halálfélelmén, és egy pillanatig sem gondol arra, hogy neki most vége lehet. Olyan belső meg, különben nem tudna harcolni, hát egyfolytában bujkálnék a golyók elől, hogy lehetne ezt megúszni felkiáltással, néha-néha kilőve, védekezvén, hogyan úsztuk ezt meg, Uram? Hát így nem lehet harcolni. Illetve a másik gondolat, hát hogy vegyek én el egy másik embernek az életét? Ugye? Hát ha katona vagyok, akkor nem tehetem föl magamnak ezt a kérdést. Most akkor lőjek, vagy ne lőjek. És akkor mondhatjuk azt, hogy hát választunk egy másik pályát. De azért mégis vannak helyzetek, meg történelemben is, meg láthatjuk, hogy szükség van arra, hogy legyenek katonák is. Miben oldódik föl ez az egész? És mindig mondjuk, hogy igen, megáldották a hadba vonuló katonákat is Isten nevében. És milyen igazságtalan, és valahol igen, mert ha az a harc, egyébként, ha így mondjuk, rossz célokért van, meg egyébként is miért van ennyi szenvedés, háború, meg minek, meg lehetne oldani, igaz, de nem tudjuk, úgy néz ki. Meg Krisztus lényegében segítene nekünk megoldani. Ha tudnánk szeretetben élni, és megelégednénk azzal, amit kapunk az Istentől, akkor hol lenne vita a pénzen, a hatalmon, és meg lehetne változtatni a világot, csak ahhoz mi kellene? Ez a fajta feltámadással való szembenézés, az, hogy te lélek vagy, az, hogy van egy másik értékrend, ami szerint élsz, és ha ezt mindenki vallja, akkor nincs háború. De akkor Krisztus se feszítik meg. A háború, a békétlenség, a harag, az indulatok, az, hogy úgy mond, ezt így mondjuk, hogy a bűn, az a céltévesztettség, amely az ember életében ott van, Az viszi bele ebbe a szenvedés körbe. De visszatérve a katonához, aki most vétkezik-e azzal, amit tesz, vagy pedig a kötelességét teljesíti, és nem követel bűnt gondolatához, vagy egész életében szenvedjen attól, hogy mit okozott, de hát ez is egy hivatás. Hivatás életet elvenni. Hogyan lehet ezt feloldani? Hogyha arra gondolunk, mint ahogy mondtam is, hogy az a tévhitünk van, hogy mi életet tudunk elvenni, és megszüntetni. Mint ahogy a farizeusok és a főpapok, amikor már Jézus nagyon kihúzta a gyufát, és úgy prédikált, meg úgy tanított, meg a halottakat támasztotta föl sorozatban, és azt mondták, hát nem igaz. Mit fogunk mi mondani a népnek? Ez itt támasztja föl a halottakat sorban. Bejön a templomba, tanít, mindenki őrá figyel. Hát hova jut a világ? Rá kell bizonyítani, hogy ő nem Istentől van. És rá is bizonyítják. Hamis vád, elítélik. És mi az alapvető gondolat, amit hát elvesszük az életét, és megszűnik? Nem lesz. Hát a halál az egy biztos dolog. Meghalt és vége. Berakjuk abba a sírba, és onnan nem fog kijönni, és vége a történetnek. Befejeztük. Miért van annyi gyilkosság a világban? Az a tévhit, az a tévképzet, hogy egy embert, ha kivonunk a forgalomból, akkor vége. Hát igen. Az átlag embernek vége. Bizonyos fokig, mert nem látjuk, és nem jön vissza, mint Krisztus. Ez ellentmond a mindennapi tapasztalatunknak. Azért nem hiszünk a feltámadásban, mert még nem láttunk embert kijönni a sírból. Majd, ha meglátom, akkor hiszek. Ugye? Sőt, még Krisztusnál sem látták kijönni Krisztust a sírból. Tehát így közvetlenül a tanítványok se voltak tanulni a feltámadást, mert nem álltak ott így sorba a tanítványok, és most akkor megvárjuk, míg kijön. Mert nem, mert ott se voltak. Meg el sem hitték először, hogy feltámad Krisztus. Tehát mi a tévedés? És erre Jézus is rámutat, bár ezt a tévedést a világon nem mindenki tudja meg egy időben, és többen rá, hogy igazából nem tudsz megölni senkit. Ez döbbenet. Csak el tudod venni a földi testet, és meg tudod azt akadályozni, hogy ezen a földön ő még a testében legyen. És nem tud szólni. Nem tud cselekedni. De őt magát megölni nem tudod. Ezért aztán, ha így nézzük, az a katona, hogy isteni sors vagy gondviselés által annyit tesz maximum, nem megöli a lelket. Ő nem tudja megölni, hanem elveszi a testet. Elveszti a testet. Ezért mondja Isten, én vagyok, aki ölök és elevenítek. De amit Isten elvesz, ha így nézzük, azt vissza is adja. És ezért van az, hogy nekünk is át kell élnünk valamilyen szinten a halált. Miért is? Mert ez egy olyan belső megtapasztalás, ez most így nagyon szép és jó, hogy Mária jött, látta Jézust, még Jézus meg is vigasztalja őt, megszólítja őt, hogy ne féljen, ne sírjon, próbálja vigasztalni Máriát, és mi is próbáljuk vigasztalni egymást, hogy de hát ne félj, van örök élet. Érez a vigasztalás olyan sokat? Hát jó, elhisz, igen. Tényleg Jézus, talán tényleg el tudom úgy hinni. Igen, gondolom, hogy van. Mi lesz az erősebb vigasztalás? Amikor majd megéled. Na, az lesz az igazi tapasztalat. Akkor te magad fogod megélni azt, amit Krisztus megélt. Krisztus azt tükrözi vissza, ami mindannyiunk sorsa. Hát te is meg fogod élni. Az lesz az igazi krisztusi megtapasztalás. Hogy azon az úton, amelyen Krisztus jár, az az út a mi útunk. Mi is meg fogjuk élni mindannyian. És akik előttünk elmentek, azok is megélték. Csak itt jön az a pillanat, hogy hogyan éled meg. Ebben akar segíteni nekünk Krisztus, hogy hitben, Istenhez való közelségben, lélekben éld meg, ne kétségbe esetten is, tisztelve önmagadat, tisztelve a teremtődet, és a földi életedet úgy éld meg, hogy amit lehet, azt tedd rendbe. Hát utána a mulandóság miatt már nem tudsz visszajönni, hogy bocsi, te ezt már nem így szeretnél. Hanem most még meg tudod tenni. És amit megtehetsz, azt örömmel megteheted, mondván azt, hogy hát most van itt ennek az ideje, és akkor szabad lehetsz az útra. Ez olyan, mint amikor egy nagy bőröndel utazunk, tele van pakolva minden, és át kéne húznunk kilométereken, iszonyatos nagy távolságokra, ezt cipelnünk kell, és nem tudunk tőle megszabadulni. Ez az, amikor rendezetlen valahol az ember lelke. És erről beszél igazából Krisztus, amikor bűnbocsánatról beszél, örök életről, a lélek megtisztulásáról, az Istennel való már most elérhető kapcsolatról. De képzeld el, hogy mennyire örömmel tudsz innen elmenni boldogan, és tisztán, és szabadon, azzal az egészséges kíváncsisággal és vágyjal, hogy most, na most meglátom. Mi az, ami a szemem elől el volt rejtve, és ami több az egész teremtésben? Aminek én csak egy kis porszemén ültem. Az egész világegyetemben ez a föld olyan, mint egy porszem, amelyen itt vagyunk. Képzeld el, hogy a lélek és a léleknek az összes teremtése az ehhez képest is porszem. Maga a világegyetem. Hogy mekkora távolságokat kell a léleknek bejárnia. És mi ehhez képest az a 30, 40, 50, 60, 70, 80 év? És azzal, amit itt meg kell küzdenünk idézőben, az persze számunkra nagyon fontos és mérvadó, meg beletörik a lelkünk, meg amikor a halállal kell szembenéznünk, vagy egy szerettünk már a halál felé indul, és ott van a kétségbeesésünk, hogy el fog menni, el fogjuk veszíteni. Akkor ilyen szempontból milyen nagy dolog az, amikor úgy tudom ezt lélekben nézni, hogy de hát nem a legrosszabb történik most, hanem az, ami mindannyian, minden élők útja, hogy egyszer elindulunk a nagy útra. És persze paradox módon azt is mondhatom, hogy ez a földi út, ez lényegében készülés arra, hogy majd egyszer el tudjunk menni. De ez túlálságos, nem akkor azt mondanám, hogy itt mindegy, hogy mi van. És akkor itt már nem annyira figyelnénk erre a világra, de erre is. Pont Isten azt akarja, hogy hát pont ezért legyél szabad, erre figyelni. Mert ez annyira pici, törékeny és mulandó, te ezt sokkal könnyebben meg tudod oldani, ha tudod, hogy vannak örökkévaló dimenziók, akkor azt mondod, de hát ezek csak múló dolgok. Ezek a múló dolgokon át tudok lépni. De az a nagy tragédia, hogy az ember a múló dolgokat úgy fogadja, mint valami hatalmas, nehéz, nagy dolgok, amiktől nem bír szabadulni, és hogyan bontom ki magamat ebből a föld, és egyre jobban belegabajodik. A krisztusi magatartás, a hit az azt jelenti, hogy legyőzöm a világot, ilyen értelemben győzöm le, hogy ki jövök belőle, és kibogozom magamat be, és azt mondom, de hát ezek ilyen, idézőjelben mondom, múló dolgok, ezeket a helyére teszem, és utána szabad leszek én arra, hogy az igazi lényegemet, lelkemet is felemelve valami nagyobbat, szebbet, jobbat is elkezdjek tapasztalni. Mert ez most azt mondom, ez a tapasztalások és a megismerésnek mondjuk a legalsóbb szintjei között van. A földi világ, mondjuk a lelki világok, hogyha alvilágról beszélünk, és a mennyei világ, vagy a felső világ között, ha már egy ilyen régebbi szemléletet mondok, közötte van. De nagyon értékes helyen. Mert innen fölfele is lehet menni, meg lentebb is lehet menni. Jézus azt mondta, felmegyek az Atyához. Szimbolikusan azt mondja, hogy felfele a világosság fele menjünk. Ne pedig a kétségbeesésbe, és más erőkbe, amelyek lefele húznak. A semmibe. Ne abba, hogy most már nincsen továbba menjünk. Hát akkor a lélek ezzel a tartalommal megy tovább. Tehát ez a feltámadás, Krisztus feltámadása, a mi saját feltámadásunknak, vagy örök életünknek a felmutatása. Illetve annak is, hogy Krisztus valóban Úr, mert előre megmondta, hogy megfeszítik, hogy szenvedni fog. Azt is megmondta, hogy mindenkinek bűnbocsánatot fog, tehát feloldozza a lelket, Istenhez viszi, és mindenkinek valódi bűnbocsánata van Istentől, ez egy hihetetlen nagy dolog. Vagy azt jelenti, hogy a lélek megtisztulhat. Nincs olyan dolog, amit Istenhez vissza, és Isten azt mondja, nem, hát ezt már nem. Megtisztulhatsz. Újból visszanyerheted a saját lelkedet. A tisztaságodat, a lényegedet. És a következő dolog, hogy miért? Mert hogy leszel. Azért kell megtisztulni, hogy leszel még. És az nem mindegy, hogy hogyan leszel. Hogy akkor mit élsz meg, amikor vagy. Nem mindegy, hogy hogy leszel. És a feltámadás ezt jelenti. Te leszel ugyanúgy, mint ahogy Krisztus. Én élek, ezt így mondta Krisztus, ti is élni fogtok. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, ez is azt jelenti, ha meghal, meg fog halni, de akkor is élni fog. És ha így nézzük, akkor Isten humorérzéke ez, hogy az embert megtéveszti a mulandóság, de Isten nagy kegyelme az, hogy elrejti az ember számára a nagy meglepetést. De pozitívan akarja elrejteni, mint végső nagy feloldásképpen, hogy amikor már azt hittem, hogy mindennek vége, és már nincsen tovább, akkor azt mondja, Isten, ne félj. Hát van tovább. És attól nem kell félni. Így oldja föl a halálfélelmet, az örök élettől való félelmet, ami ott lett bennünk, de hát mit csinálunk mi örök életben? Hát azt majd megtudjuk. Nem lesz az annyira szörnyű. Ha Isten ezt a földi világot így rendelte el, és itt is már annyi minden megvan nekünk, akkor a lelki világot, és azt a világot, amit számunkra rendezett, amely sokkal magasabb szintű, azt hogy fogja meg teremteni a mi számunkra. Amit szem nem látott, fül nem hallott, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Mondhatjuk, a nagy meglepetés. De ez pozitív értelemben. Tehát, ha feltámasztásról beszélünk, pusztán csak azt nevezni feltámadásnak, hogy valaki visszanyeri a földi egészségét, és ismét testben él itt a földön, az ilyen értelemben nem nevezhető feltámadásnak, mert újból a mulandóságba öltözött bele, és megint meg kell halni. Mint ahogy Jézus is feltámasztotta Lázárt, ő is már harmadnapja ott volt a sírban, kihozta, kijött a saját lábán a saját sírjából, elég nagy bizonyíték volt, de Lázárnak még egyszer meg kellett halni. De amiről Krisztus beszél, az örök életről, a lélek útjáról, az Istenhez vezető út, ott az arról beszél, hogy már még egyszer nem halsz meg. Hanem akkor az örök élet, az azt jelenti, hogy az már túl van azon. És ezt az örök életet akarja nekünk megadni, hogy ne legyen többször úgymond halál, és az ő benne vetett hit által ahhoz a belső lelki meggyőződéshez és megtapasztaláshoz jutunk, hogy átmegyünk ugyan a halálon, de többé nincsen halál. És ilyen értelem mondjuk, hogy Krisztus legyőzte a halált. Vagy mi legyőzzük, a mi hitünk legyőzi a halált. Mert megéljük, de tudjuk, hogy nincs. Valósággal nincs. Legyőztük. És az, aki legyőzte a világot, az azért tudja legyőzni, mert a világ a mulandóság jelében van, és azt sugározza neked, azért tud a legjobban manipulálni, mert azt hiteti el veled, ha ezt most nem teszed meg, nem így teszed meg, eltékozoltad az életedet. Mi lett belőled? Hát hogyan éltél? Ezt neked meg kell szerezned. Ez is akkor lélek elaprózza magát, mindenért odakap, hogy ez majd az övé lesz, az ő boldogság, és akkor végén mindent elvesz tőle. Ez az illúzia. A végén mindent visszakér, és nincsen zsebe a koporsónak, mindent visszakér, és akkor ott maradsz, hogy de hát akkor velem mi lesz? És ez amit belekiált az ember a nagy sötétségbe, és velem mi lesz? És nincs senki, aki választad. Na és erre a kérdésre ad választ Krisztus, vagy a hit, hogy veled mi lesz. Tehát ennyire személyes, hogy Krisztussal találkozzunk lélek szinten, vagy megértsük, amit ő mondott. Mert ha megértjük, akkor tényleg megoldás jelent a húsvét és a feltámadás, és a legnagyobb ünnep. Ha nem értem meg, a legkisebb az ünnepek között, amit nem nagyon értünk, és nem tudja tovább lendíteni az életünk minőségét, mert ugyanúgy megmaradtunk a mulandóságban. És valami érthetetlen dolog ez nekünk, és nem tudtuk befogadni. Nem tudtuk felszabadítani a lelkünket, mert ez értünk van. Nem tudtuk a félelmet feloldani. És nem tudunk igazából Istenben sem hinni, hiszen ha nem hiszünk az örök életben, saját lelkünkben, hogyan hinnénk Istenben? Hát nem. Nem logikus. Ha nincs lelkem, nincs örök életem, miért lenne Isten? Abszolút kétség. A másik egyik feltételezi a másikat. Hiszen Isten lélek. Miért élne az ember lélekben, ha nem volna a léleknek társa? Mi végre élne ebben a hatalmas nagy teremtett világban? Ha nem volna a léleknek társa, mi végre élnénk? És ezt a lelket akarja felmutatni Krisztus. Ez a lélek, amire azt mondjuk, vagy azt Pál apostol azt mondja, Krisztus megelevenítő lélekké lett most már a mi számunkra, nem testben keressük őt, hanem lélekben keressük őt, és lélekben ismerjük meg őt. A léleknek megvan a maga társa. A te lelkednek, úgymond Krisztusban, megvan a társa, megvan az örökké való Istenünk. A lélek megtalálja a lelket, önmagának az alkotóját, vagy Istenét, akkor azt nevezzük üdvösségnek, üdvbizonyosságnak. Tudom, hogy van örök életem, ugye ezzel mondjuk, hogy valaki tudja, hogy van örök élete. Vagy ránéz valaki, ő tudja, hogy van örök élete. Hát ez honnan? Honnan tudja? Innen érthető, hogy a lélekből érti, érzi, tudja, és belső meggyőződése van. A lélek meg tud győződni úgy is dolgokról, hogy még nem volt ott. De akkor is tudja. Belülről érti és tudja. Ezt a fajta hitet akarja Krisztus is megadni, hogy értsük és belülről tudjuk. És akkor szabadok tudunk lenni. akkor vagyunk igazából szabadok. Nem volt elég a bűnt legyőzni, le kellett győzni az emberben az legbelsőbb félelmet, hogy ő azt hiszi, hogy nincs. Hogy ő nem lesz. Akkor miért legyek jó? Hogyha csak a földi életre vagyok jó, akkor ugye azt mondjuk, most nem leszek jó. De nem is azért kell jónak lenni, hanem már értjük, hogy igazából a léleknek az útja. Az, hogy az ellentéteket kiegyenlítse. És igazából nem is a jóság, mert néha kell az ellentéteknek is dolgozni, sőt biztos, hogy dolgoznak, hanem a lélek megtapasztalhassa önnön teljességét. Ezért van az életedben jó és rossz. Ezért tapasztalsz fényt és árnyékot. Ezért tapasztalsz nehézséget és bármit, hogy megtapasztalt, hogy a te lelked több ennél. De ezen át kell, hogy menjél, hogy megértsd. Ezért veszíted el szeretteidet is. Hogy megértsd azt, hogy több az élet a mulandóságnál. Hogy a szüleink is megtanítanak az életre, és aztán eltemetjük őket. Mire tanít meg engem? Megtanít a saját szülőm arra, hogy van mulandóság. El kell engedni. De utána arra is megtanít, és itt jön a mennyei atya, mint mennyei szülő, hogy de van utána folytatás is. Amire egy hitben élő szülő meg tud engem tanítani. Vagy hitben élő ember. Ez tehát az a belső hit, vagy a húsvétnak a lelki értelme. És ha így nézzük, akkor ez nincs olyan messze tőlünk. Ne csak emlékezzünk, hanem mindezeket a dolgokat a szívünkben forgatva mi magunk is álljunk rá. Akkor igazán a miénk. És akkor tényleg erőt tud adni. És akkor Krisztus élni fog a mi számunkra, mert megértettük, amit üzent. És számunkra ilyen értelemben már nem kérdés, hogy él-e Krisztus. Hát teljesen egyértelmű. Nem lehet, hogy nem él. Hát egyértelmű a rendszer. Nem lehet, hogy nem él. Mert az maga az értelmetlenség, és az a hiba. Hogy az lenne a legnagyobb tévedés, ha azt hinnénk, hogy nincs élet. Az lenne igazából a legnagyobb félrevezetés. És ezt a félrevezetést szakítja szét Krisztus, és azóta is ez a porhintés megy, és generációk esnek bele ugyanebbe a hibába, hogy úgy van ez tálalva, hogy nincs tovább. És azért van evangélium, azért van Krisztus feltámadásának az örömhíre, hogy ezt mindig meghirdessük, hogy emlékeztessük az embereket erre az elfelejtett igazságra. Mert ha nem felejtjük el, akkor tényleg felszabadít bennünket. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Jó úgy látni, Istenünk, hogy Te nem azért alkottad az embert, hogy elveszítsd, hanem azért, hogy megtartsd. Nem azért adtál nekünk lelket, hogy 30, 80, vagy 90 évig élve, utána mindent elfelejtve, elveszve, mindenünk oda legyen, és az életünk értelme pusztán csak a földi lét legyen. Köszönjük, hogy több az életünk mindezeknél. Mindent meghaladunk. Mindent el tudunk hagyni. És újból mindennel tudunk majd találkozni. Mindaz, ami a lelkünket eltakarja előlünk, az Krisztusban meglátható lesz. Krisztus a lelket akarja felébreszteni bennünk, aki a testben van, és a testtel azonosítja magát, és dermedten áll a halál fölött, mert azt hiszi, hogyha a testet elveszíti, akkor ő is elveszik. Ez az a tudatlanság, amely azóta is ott van az emberek életében, és mindannyiszor, ahányszor temetőbe kimegyünk, és látunk egy temetést, ez erősíti meg bennünk, hogy vége, nincs tovább, mert csak a sírt látjuk. De nem üresen. Azt hiszük, hogy ott vagyunk, és ott is maradunk. Ehelyett, Urunk, azt akarod nekünk mondani, higgyük azt, hogy nem maradunk ott. Higgyük azt, hogy van Isten, aki teremtett bennünket, higgyük azt, hogy a lelkünk megtisztulhat a földi létben, és könnyebbé, szebbé válik, és átmegy egy nagyobb, teljesebb világba és életbe, és ez nem illúzió, nem a mesék világa, hanem az életvalóságunk része. Amit mesének mondunk és gondolunk, az az életünk valósága. Amit pedig annyira valóságosnak gondolunk, e földi létet, az pedig mulandó, mint a mese. És amikor véget ér a mese, akkor eljön a tanulság. Akkor mindannyian rálátunk majd, hogy mi is történt. Add meg, hogy már itt, a földi létben felébredjünk, és úgy láthassuk a földi mesét, hogy jó vége legyen a mi számunkra. Kérünk ezért egy testvérünkért, Máriáért, aki élete vége felé halad, és szerető testvére félti őt, és aggódik szívében, sír miatta, mert el fog költözni a földi világból. Te vigasztald meg őt, hogy tudja elengedni a te kezedbe a testvérét. Ne féljen. Tudja elhinni, hogy mindazok, akik innen elmennek, azok te veled találkozhatnak. Így hittel kérjük Mária életét, és a te kezedbe tesszük le. Te munkálkodj a szívében és lelkében, hogy elkészüljön erre az útra. Egy másik testvérnőnkért is imádkozunk, aki intenzív osztályon van kórházban, az ő lelkéért is, egészségéért is. Kérjük, hogy ha lehet, gyógyítsd meg őt. Hozd vissza közénk, szeretteihez. De ha más az út, akkor készítsd meg a lelkét a hosszú, hozzád vezető útra. Kérünk mindnyájunkért, akik most itt voltunk ezen az ünnepen, hogy talán tudjuk a szívünkbe hazavinni tényleg a feltámadás szabadító erejét, szabadságát, a léleknek a szavát és üzenetét, hogy Krisztus ne egy elvont fogalom legyen, ne egy régi érthetetlen történet, amelyet ma már a tudomány rég túlhaladott. Nem túlhaladott, hanem még meg se érintett. Kérjük azt, hogy a lélek tudománya ne álljon oly messze tőlünk. Hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat, add, hogy tudjunk tőled kérni, lelkünket most már megnyitni, és veled találkozzunk ebben a csendes percben. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.